Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tolnai Lajos, szülész, nőgyógyász szakorvossal Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégünket, dr. Tolnai Lajost, szülésznőgyógyász szakorvost. Az elején arra kérem önt, hogy a választott bibliai részt, idézetet olvassa fel, és egy hozzá kapcsolódó személyes élmény elmesélésére kérném önt, hogy miért választotta az adott igeverset, mit jelent önnek az a mondat, az a gondolat.
Mindennapi igeolvasás az életem része, és a közelmúltban olvastam a Lukács evangéliuma 22. részéből a 31. verset, amit gondoltam, hogy megosztok a kedves hallgatókkal. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Nagyon szerettem azokat a képeket, amikor valamilyen módon Isten itt adott esetben Jézus szavaiból kiderül, hogy vannak úgynevezett mennyei közjátékok, amin keresztül bepillanthatunk az Isten titkaiba, az, hogy a mennyben hogyan működnek ezek a dolgok. És nagy örömet okozott nekem, hogy akkor, amikor Péternek ezt a mondatot mondja, ebből következtethetünk arra, hogy ott hogyan zajlanak ezek a kérdések, és hogy a sátán számára Isten adott esetben nem szolgáltat ki bennünket minden megfontolás nélkül, nem öntevékenyen működik az ellenség, hanem Isten kontrollálja ezt, még erre is, hogy megrostáljon bennünket, Istentől kell a lehetőséget kérnie. Aztán, ha itt a mondatokat nézem, az is feltűnt, hogy befejezett igeidőt használ. Azt mondja, hogy kikért, megrostáljon, könyörögtem. Ez sejteti, hogy ez a dolog már le van tárgyalva. Meg fog történni, végbe fog menni, nem véletlenszerűen, hanem mint ahogy manapság a tévében látjuk ezeket a dominó építményeket, egyik a másik után dől és halad a beteljesedés felé, nem össze-vissza, hanem pontosan úgy, ahogy Isten eltervezte és akarta. Amikor ezt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy hát itt Péteren van a hangsúly, ő az, aki újra és újra a hálóban fogja magát találni, de mégis észrevettem, hogy ez többes szám második szeméről beszél, azaz Jézus minden tanítványáról szó van, akik rostálás alatt vannak. Abban a konkrét helyzetben a 12 tanítvány, de meggyőződésem, hogy te is és én is. Sokszor tiltakozik a lelkünk, hogy hát mi nem fogjuk elárulni Jézust. Hogyan történhet meg velünk az, hogy rostába kerülünk, hogy veszélyben lesz az életünk vagy a hitünk? Bizony, az összes tanítvány rostába került azon az éjszakán, de a legnagyobb hitpróba mégiscsak Pétert érte, aki meg is tagadta szeretett urát. Ismerjük azt az érzést, amikor valamelyikünkről kiderül, hogy daganatos beteg, vagy elveszített valakiét, ellopták az autóját, csődbe ment a vállalkozása, elvált a gyereke, vagy elvetélt az unokája. Megállapítjuk, hogy milyen jó, hogy ez nem velem történt meg. Ez a megállapítás aztán olyannyira megnyugtató lakhat ránk, hogy sokszor egy fohász erejéig sem törődünk azokkal, akik éppen a szitában forognak. Kivenni nem tudjuk őket a rostából, de ismerve a vigasztalás Istenét, feladatunk lenne, hogy oda menjünk hozzájuk, hogy megöleljük őket. Néhány kedves szót szóljunk hozzájuk, ami visszatükrözné az irántunk való szeretetünket, megértésünket, és a veszteségeikben való osztozásunkat. És ha adatik szó Istentől jövő, akkor azt el is mondjuk nekik. Vajon megindulnak-e a mi belső szerveink a mások nyomorúságát látva? Részvéttel tudunk-e irántuk lenni, vagy a korszellem közömbössége lakik a szívünkben, az ő dolga, oldja meg. Amikor ezt az igét olvastam, akkor eszembe jutott egy másik Ámosi ige is, amiben azt mondja, hogy szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Az őrlés előtt megrostálják a magot, megtisztítják a közte maradt pejvától, az apróbb, gyakran mérgező konkolytól, maszlaktól, törmelékektől. Egyszerűen feldobják, egy szitába felfogják a magvakat, és ezek tömegüknél fogva vízhullanak a szitába. A könnyű pejvát az esti szél magával ragadja, és így megtisztul a gabona. Manapság bonyolult rostarendszerek végzik ezt a malmokban, Rázogatva, forogva jut el a garattól az őrlőműbe. Közben a kisebb törött sérült magok kihullanak, a nagyok, a teltek, az érettek pedig elkülönültek a károsodott szemektől. Azt mondja Ámosz, egy szem sem esik a földre, ahol a madarak elkapkodnák. Az Isten rostájában biztonságban van a mag, és nem őrlőműbe kerül, hanem a magvak elkülönítése zajlik, ami a magok által hordozott tartalom miatt történik. Azok a magok, amelyek egészséges isteni üzenetet hordoznak, mint a gének, a krisztusi üzenet lakik bennük, fennmaradnak a rostán. Hiszen az élet továbbadása szempontjából ezek a legfontosabbak, amelyek kevésbé értékesek, de állatok táplálására alkalmasak, vagy csökkentnek bizonyulnak, kirostálódnak. Nem kerülnek bevetésre, mert nem tudnak 50-szeres vagy 100-szoros termést hozni. Isten tudja, hogy hol akarja bevetni ezt a magot. A konkoly magja nem ugyanide kerül. Mi milyen üzenetet hordozunk a szívünkben? Jelen van-e a Krisztus üzenet bennünk? Istennek gondja van ránk, és csak addig forog a rosta, amíg gondosan el nem különíti az ő céljaira, hogy gazdagon termő életünk lehessen. Bár tudjuk, hogy ha a gabonaszem a földbe nem kerül, és meg nem rothad, nem hozhat termést. A másik bátorítás, ami ebben az egy mondatban van, az, ahogyan megtudjuk, hogy Jézus közben jár imádságban, adott esetben Péterért, az atyánál. Mit is mond? Hogy meg ne fogyatkozzon a hite. Nem ezt mondja, hanem hogy el ne fogyjon a hite. A hit a hívő életünk üzemanyaga, olyan, mint az autóban a benzin. Ha csalóka az üzemanyag mérőnk, gyakran előfordul, hogy elfogy az üzemanyagunk, és a leglehetetlenebb helyen áll le a motor. Lehet olyan elhúzódó és igénybe vevő a rostálás, hogyha nem volna megrövidítve az idő, elfogyna a hitünk. Bizony, elveszítenénk az Isten iránti bizalmunkat. De van közben járunk a Krisztus, és tudjuk, hogy nincs más közben járó ember és Isten között, egyedül Jézus Krisztus. Fontos, hogy ő legyen a közben járunk, de te is lehetsz közben járó. Te is szót emelhetsz az atyánál testvéredért, párodért, gyermekedért, lelkipásztorodért, hogy el ne fogjon a hite a rostálás közben. Jézus arra is int, hogy megtérésre lesz szüksége Péternek. Isten igéje szól, de nem értünk belőle egy kukkot sem. Hogy érthetnénk a kijelentést, ami arról szól, hogy olyan helyzetbe kerülünk és olyan dolgokat fogunk cselekedni, melyek elválasztanak Istentől, a megváltótól. Bizony egy ilyen próba során derül ki, hogy még van miből megtérnünk. Jézus ígérete bátorítja Pétert. A későbbiekben, az új megtérés után, megerősödött hitével használni akarja. Másokat fog erősíteni.
Utalva erre az igére, esetleg az ön személyes életében voltak olyan események, amikben érezte ezt a megpróbáltatást, hogy most Jézus könyörög önért, hogy el ne fogyatkozzon a hite?
Igen. Személyesen is megtapasztaltam, amikor egy alkalommal az állásomat elvesztettem valakinek a hanyag hozzáállása miatt, és kérdéses volt, hogy hogyan tudom folytatni a munkámat. Akkor is megtapasztaltam ezt, hogy a rosta forog, fönt vagyunk, lent vagyunk, koppanunk, de alapjában véve Isten kezében vannak a dolgok, és ő elkészítette az ebből való kimenekülést is. Más esetben a feleségemnek a betegsége volt ilyen, amikor a halál árnyékának a völgyébe kellett közösen mennünk egyáltalán. Mi ketten elválaszthatatlanok vagyunk, valóban egy testé formált bennünket Isten a házasságban. 11 néhány éve egy daganatos betegséget fedeztek fel nála, aminek a műtétel kezelése nagyon fárasztó igénybe vevő volt mindannyiunk számára, és hát azzal a kétséggel járt, hogy az akkor még kicsi gyerekeinket fogja látni felnövekedni egyáltalán, hogy lesz. Itt is megtapasztaltuk azt, hogy a halál árnyékának a völgyének van egy bejárata, ahol az ember bemegy, és utána fél és retteg a sötétségtől, meg a rettentéstől, de van egy másik vége is, ahol világosság van, és ahol Isten vár rá. Nekünk nem kellett elbúcsúznunk egymástól, Isten megengedte, hogy most már 13 éve folytassuk a házasságunkat, és láthatta férjhez menni a lányát, és megszülettek az unokáink, és az a reménységünk, hogy ezt tovább is tudjuk folytatni. de nagyon fontos az, hogy ezt a megváltónkra való tekintettel éltük át ezt a szabadulást.
Visszakanyarodva a gyermekkorához, arra kérem, hogy egy pár mondatban erről meséljen nekünk, hogy milyen értékeket kapott, őriz a gyermekkorából, vagy akár az ifjúkorából.
Itt laktam ezen a környéken, most a Gogol utcai stúdióban beszélgetünk, és itt jártam iskolába, meg itt volt az óvodám a Gogol utca sarkán. Gyerekként nagyon kíváncsi voltam, és még az oviból is elcsavarogtam. Volt úgy, hogy a házfelügyelő nénénél találtak meg, ahol a napi zsíros kenyeret falatoztam, és a Szent Margit plébániára jártam a szüleinkkel, hittanórára is oda jártam, ott bérmálkoztam. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a szüleim sok mindent tettek annak érdekében, hogy Istent megismerjem. Mégis amikor fiatal felnőttként kerestem az élet értelmét, akkor egyetlen kérdésre nem kaptam választ, mégpedig azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És ebben az időszakban ismertem meg a kedvesemet, aki akkor egy lépéssel előttem járt, és egy református közösségbe kalauzolt engem, ahol hallottam az élő evangéliumot, ahol Krisztusról volt szó. Mi a megváltás, mi a megtérés, mi az újjászületésnek az értelme, lényege, és nagyon kívántam, hogy ez az enyém legyen. És amikor fiatal felnőttként meghoztam ezt a döntést, akkor választ kaptam arra is, hogy kicsoda Krisztus.
És a további életében hogyan alakult az Isten kapcsolata?
Amikor a Pasaréti Református gyülekezetben mind a ketten hitre jutottunk az ottani evangelizációs munka során, akkor betagolódtunk tulajdonképpen először az ottani ifjúságba. Nem voltunk már a legfiatalabbak, hanem egy öregi fibe kezdtünk el járni, ahol rövidesen fölkértek, mivel hogy elég könnyen beszélő fajta vagyok, arra, hogy valamiféle ige magyarázatot az egyik alkalom előtt tartsak, és rá kellett jönnöm, hogy Isten adott egyfajta tehetséget abban, hogy az ige alapján fölismerjek összefüggéseket, és ezekről tudjak emberekkel beszélgetni. Nagyon lelkes voltam, mert számomra a Biblia egy új felfedezés volt. Általában katolikus közösségekben nem szokás a Bibliának a napi olvasása, ez egy új kezdeményezés, aminek nagyon örülök, hogy újabban vannak olyan közösségek, akik ezt preferálják. És tudom, hogy nekem akkor az első Bibliám az, hát most is megvan, és elég rongyos állapotban van, és rengeteg összefüggést sikerült kibányásznom belőle. Tehát egy ittre jutó fiatal hívőnek az életét éltük. Emellett úgy láttuk, hogy egymás mellett is elkötelez bennünket Isten. Én akkoriban repülőgépszerelő tanuló voltam, és a hitrejutásom tulajdonképpen egy nagy élménnyel pecsételődött meg. Vitorlázó repülőként is mozogtam, egy nagyon kedves hobbi volt az, és nagyon sok mindenre tanított Isten ezen keresztül. 82. május 11-én történt egy repülőbaleset, amiben oktatóim, kiváló műrepülők, motoros repülő oktatók haltak meg egyetlen baleset kapcsán, és mint repülő nagyon izgatott engem, hogy hogy történhetett ez meg, és együtt kimentünk a színhelyre, ami a hármas határhegy egyik lankáján volt. Az A2-es típusú repülőgépben 11-en ültek, és egy megszokásból vezetett ez az egyébként nagy tapasztalatú kapitány, aki nem használta azokat a műszereket, amik a felhőrepüléshez kellenek, és úgy gondolta, hogy most már ki lehet süllyedni a felhőből, ami akkor nagyon alacsonyan helyezkedett el, és nem számolt azzal, hogy a felhő alap az a hegynek a teteje. És gyakorlatilag nagy sebességgel belerepültek egy erdőbe, ami a hegynek a tetején volt. Több száz méteren letarolta a repülőgép a combos tagságú fenyőfákat, és a végén a szárnyban levő köbméternyi benzin lángra kapott, és a gép is elégett, és a benne levők is mindannyian meghaltak, csak az órájukról lehetett tudni, hogy ki kicsoda. Viszont, mint repülő láttam, hogyha ez a gép 5 méterrel följebb megy, vagy 5 méterrel balra télel ettől a kurzustól, akkor nekik semmi bajuk nincsen. És itt merült föl bennem, hogy igen, ezek a törvények rám is vonatkoznak, ez fizika, meg meteorológia, egyéb, meg a szabályok is, hogy ilyenkor mit kell bekapcsolni, meg hogyan kell repülni, és hogy az egy csoda, hogy én már eddig is saját szerény repült óráim után életben vagyok, de ha ez így van, akkor mi Istennek a terve velem? És innentől kezdve tudatosan kerestem azt, hogy Isten mit szeretne velem. És aztán egy kicsit nagy ívű pályát írtam le, mert a repülőgép szerelés az úgy jött, hogy az érettségi után nem vettek fel az egyetemre, akkor megfogadtam, hogy én az orvosira nem fogok felvételizni. Ehhez tudni kell, hogy mind a két szülőm az orvosegyetem egyik, illetve másik karán végzett. Édesapám orvos igazságügyi orvos szakértő volt, édesanyám pedig gyógyszerész, és hát ők szívesen látták volna, hogyha én mit megfelelek. Ez nem jött össze, és akkor egy kicsit meg is keményedtem ebben. Viszont Isten hívásának, meg az ő akaratának nem lehet ellenállni, és amikor már ő hívott, hogy jöste, akkor felvállaltam azt jó néhány évvel az érettségi után, hogy fölkészülök a felvételire, és megtapasztaltam azt, hogy ha ő visz be, és neki való engedelmességből teszem ezt, akkor megnyílnak előttem ezek a kapuk.
Azon gondolkodom, hogy a hivatások közül az orvosi hivatás, de kiváltképp a szülészorvosoké az a kiváltság, hogy először találkoznak újszülött élettel. Az ön számára mit jelent a hivatása?
Azt a csodát, hogy ott lehetek életeknek a születésénél, hogy elsőnek állapíthatom meg egy magzatról, hogy van szívműködése, és ez egy fontos jel az ő élete szempontjából, hogy egy anyának elmondhatom, hogy most már tényleg anya. De ezen kívül nagy örömet jelent számomra az is, hogy emberek újjászületésénél is jelen lehetek. Tehát én nem csak a fizikai világra segítésnél vagyok jelen, hanem annak is, amikor valaki vajudik az Istennel szemben sokáig, és aztán eljut arra a döntésre, hogy vállalja az Isten útját, és hozzám hasonlóan Krisztus követővé lesz. Nagyszerű dolog ezt is átélni. Ez valószínűleg maradandóbb, mint a szülészeti tevékenysége.
Egy másik nagy szolgálata az életben, úgy gondolom, hogy a család felé való elhivatottsága. Róluk esetleg egy pár mondatot mesélne nekünk.
Igen. 30 éves házassági évfordulónkat ünnepeltük idén, és Isten 4 gyermeket adott nekünk. Viszonylag későn kezdődött a gyermekeinknek a megszületése, és így egy kicsit korlátozott volt az idő, de Isten arra gondolt, hogy a 3. gyermek ajándéka egyben a 4. is, tehát az utolsó pár az egyik erpár. Most már ők felnőttek, legidősebb lányunk az férjnél van, tőle született 2 unokánk, ő jogász, fiam valamivel fiatalabb készül az esküvőjére, ő gyógypedagógusi diplomát szerzett, és a legkisebb lányok most járnak egyetemre, óvodapedagógus, illetve orvostan hallgató. Ők annak idején tulajdonképpen nagyon nagy örömmel vettem észre azt, hogy én mekkora előnyben vagyok a kollégáimmal szemben. Szülészorvosnak lenni nem csak egy napi 8 órás tevékenység. Hát az azt jelenti, hogy általában egy hónapban 4-6-8 alkalommal, attól függ, hogy milyen helyen dolgozik az ember, ügyeletet kell vállalni, rendelni kell, műtőben kell lenni. Általában a műtétek megkövetelik, hogy sokszor tovább legyünk jelen. Amikor az ember önállóan szülést vezet, akkor a munkaidején kívül is jelen van a kórházban, így elég nagy merészség 4 gyereket vállalni. Nem beszélve arról, hogy a feleségem koriban gyengén látó volt, már eleve úgy ismertem meg, így élte az életét, tehát ez is egy handicap volt. Ugyanakkor mégis nagyszerű volt az, hogy ő fölvállalta a gyerekekkel való otthoni törődést, és így nekem nem kellett azon izgulnom, hogy vajon kapja a gyerek enni, lesz, aki elhozza az óvodából vagy az iskolából, leülem mellé megbeszélni vele a napi dolgait, kikérdezni a leckét, bekészíteni a dolgokat, tiszta ruhába elindulni, és láttam, hogy milyen sok kollégámnak a házassága bomlott fel ezeken, hogy a feleség is hasonló karriert futva nem tudott a gyerekekkel úgy törődni, és emiatt felmorzsolódott a házasságuk. Külön nagy élmény számomra az, hogy bár az otthoni indítatásunk annak ellenére, hogy nem Isten tagadó családokban nőttünk fel, de azt a fajta kegyességet, azt a fajta közösséget Istennel nem ismertük gyerekkorunknál fogva, így az otthoni nevelési elvek sem úgy működtek, mint ahogy azt mi Isten igéjéből megtanultuk. Ugyanakkor Istennek gondja volt arra, hogy kapjunk olyan vezetőket, guide-okat a fiatalságunkban, a gyülekezetünkben idősebb keresztény házaspárokat, illetve Pálhegyi Ferenc tanár úr személyében személyes barátot, akik behívtak bennünket a családgondozó házasságsegítő szolgálatukba. Még nem voltunk házasok, amikor az első ilyen sorozat a Pasaréti Református Gyülekezetben Pálhegyi Ferenc szájáról elhangzott, és beültünk a terembe, egy kicsit késtünk, és ránk mutatott, amikor megjelent. Nézzétek meg Mártit és Lajost, ők azok, akiknek nincsenek házassági problémáik. Mindenki ránk nézett. Igen, mert még nem házasok. Ez a mondat belénk vésődött. Nagyszerű volt az, hogy az ő pszichológiai tapasztalata, személyes keresztjén példamutatása és a Biblia tanítása együtt érlelte meg bennünk, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vegyünk, és nagyon sok dolgot azzal az elhatározással hallgattunk, hogy ezt a saját gyakorlatunkban is meg fogunk valósítani, akár a keresztény élet gyakorlatban, a gyermeknevelés, a házastársak egymás közötti kommunikációja, a konfliktusok megoldása, az Istennek és az egymásnak való szolgálat, ezekben olyan tanítást kaptunk, amit aztán mi magunk is továbbadtunk, és később a bibliai házassággondozó szolgálat keretein belül nyaranta házaspár, illetve családos heteket szerveztünk, ahol egyidejűleg a gyerekek és a felnőttek között is Istenről szóló tanítás hangozhatott, és ebben a személyes lelki gondozásnak is nagy szerepe volt, úgyhogy átélhettük azt, hogy valóban Isten minden szinten használ bennünket, és ebben a tekintetben is közösen végezzük ezt a szolgálatot hálaadással.
Én nagyon szépen köszönöm az ön tanúságtételét és a beszélgetést.
Dr. Tolnai Lajos szülésznőgyógyász szakorvossal Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu